Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A mai epizódban Várhegyi Éva a bankrendszer elfoglalása, hogyan állítja szolgálatába a bankokat a politikai hatalom című könyvét elemezzük. Kiadta a Magyar Narancs Könyvek és a TEA kiadó 2023-ban. Előjáróban pár szó a szerzőről. Várhegyi Éva közgazdász, az MTA doktora, korábban a rendszerváltás híres neoliberális gazdaságkutató intézetében a pénzügykutatóban dolgozott. A bankrendszer kiváló ismerője, számos szakkönyv szerzője. Azon túl, hogy elemzése magas szakmai színvonalat képvisel, nagyon fontos a politikai szakmai beállítottsága is. Várhegyi a tárgyalt könyvben nem csak hogy nyíltan feltárja, hogy korábban az SDS programírója volt, hanem magát liberálisként, sőt neoliberálisként identifikálja. Ahogy látni fogjuk, erre az elfogultságára aztán számtalan példát is szolgáltat magában a szövegben, ezeket igyekszünk majd problematizálni. A bankrendszer elrablása című könyv tárgyalás előtt érdemes hivatkoznunk egy másik könyvre, Sebők Miklós paradigmák fogságában, elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban című munkájára. Sebő fő tézise, hogy a liberális közgazdászok a 80-as években létrehozták a saját hálózataikat, amelyekkel tudományos, politikai, üzleti pozíciókat foglaltak el, és egyben nyomást gyakoroltak a társadalmi nyilvánosságban. Ebben kiemelkedő jelentősége volt Várhegyi Éva egykori munkahelyének, a pénzügykutatónak. Sebők fő tézise, hogy Matolcsy György és más jobboldali közgazdászok tulajdonképpen ugyanezt a modellt másolták le, amikor kialakították a saját hálózataikat, sajtójukat, alapítványaikat, könyvkiadóikat, tanszékeiket, egyetemeiket és a szélesebb közvélemény megdolgozására alkalmas infrastruktúrájukat, és maguk is politikai és gazdasági pozíciókat foglaltak el. Várhegyi munkája olyan tökéletesen illeszkedik Sebők elemzésébe, mint a kifejezetten azért jött volna létre, hogy példát szolgáltasson a Sebők által leírt szimbolikus harcra a két network között. És semmit nem von le az elemzés értékéből, amely magas színvonalú, szakmai, részletes, mindenre kiterjedő és személyes tapasztalatokra is épül. Viszont sokat segít Várhegyi kritikájának pozícionálásában, ha látjuk, hogy milyen terepen mozog és elemez. És akkor lássuk magát Várhegyi könyvét, amelynek a bevezetőben kimondott célja, hogy látleletet állítson ki arról, hogy a rendszerváltás után hogyan használt a saját céljaira a politika, a bankrendszert. Az elemzés időrendben halad. Kezdi az Antal és Horn kormányokkal. Az Antal kormány időszakában a még állami tulajdonú bankok tolják a pénzt a kormánypárt lapjába, az Új Magyarországba, illetve a meghatározó kormánypárti politikus Lezsák Sándor Lakitelek alapítványába. Várhegyi szintén megemlíti a magyar gazdaság történeti egyik kevésbé ismert részletét, történetesen azt, hogy a későbbi nagyvállalkozóként ismert Demján Sándor 1987 és 1990 között a Magyar Hitelbank vezére volt, ám ebbe beletört a bicskája. A bank a hazai nagyvállalati szektor hitelezésébe bukott bele, és 1991-ben az államnak kellett kimentenie. Rövid időn keresztül egyébként itt dolgozott Csányi Sándor is, akit Demján hívott maga alá, de hamar tovább állt. Azt a fonalat azonban nem viszi tovább Várhegyi, hogy a hitelbankot, miután az állam 91-ben feltőkésítette, a későbbi történetekből ismert Töröcskei István vezette, az 1994-es választásokon pedig a bank hitelekkel támogatta az MDF és a Fidesz kampányát. Várhegyi megemlíti a Budapest Bank privatizációját, illetve azt is, hogy az állam hatalmas összegekkel staffírozta ki a masszívan veszteséges bankot, csak éppen azt felejti el megemlíteni, hogy a bank vezetője ekkor Bokros Lajos volt, akit egyenesen pénzügyminiszterré menekítettek onnan. Itt nem lát problémás összefonódást a bankrendszer és a politika között. Ugye elfogulatlan a belemzés, már itt észrevenné, hogy a bankrendszer és a politika közötti összefonódás milyen hosszú hagyományra nyúlik vissza Magyarországon, és nem 2010 után kezdődik. De még csak nem is a 90-es években, egyáltalán nem szól a rendszerváltás közvetlenül megelőző korszakról, benne a Magyar Nemzeti Bank bécsi, svájci, Németország és más nyugati manipulációiról, a pénzmenekítésről. Mindenről egyébként Pogi Podcast adás is van, borvendég Zsuzsanna történetszel, egész pontosan a 8. epizód. Még ez lenne egy logikus kiinduló pont egy olyan elemzéshez, amely a rendszerváltás egész ívét kívánja feltárni. A Postabank 90-es évekbeli kétes ügyeit ugyan tisztességesen tárgyalja, ám igen diplomatikus az azt fedező politikai erőkkel és holdudvarokkal. Leírja, hogy Prinz Gábor támogatta az összes politikai pártot, de nem írja le, hogy konkrétan mely pártok mely konkrét politikusait. Leírja, hogy választott kormánytisztviselőket is, de ismét csak nem írja le, hogy kiket, pedig ezek nyilvános tények. Ezek az emberek meghatározó formálói voltak annak a korszaknak, és többen közülük máig hatóan a nyilvánosság formálói. Leírja, hogy az akkori kormánypártok értelmiségi és művészeti elitje is érintett volt, de megint csak tapintatos Várhegyi, pedig egyetlen kiragadott példaként többek között a könyvet kiadó Magyar Narancs is érintett volt. Várhegyi deklarációja a rendszerváltás utáni összefonódások és összejátszások feltárása a bankrendszer és a politikai elit között. Ilyen cél mellett nem teheti meg, hogy az egyik oldal ügyeivel kapcsolatosan ilyen hallgatag, mellőzvén a konkrétumokat, amikor liberális pártok, politikusok és értelmiségiek érintettek, miközben fideszes oldalon sorolja a konkrét neveket. Pontosabban az MSZP mint pártnevét egyszer megemlíti, mint érintettet, de az ő hozzá liberálisként közelebb álló SZDSZ, mint koalíciós pártnevet nem említi, amint annak személyesen is érintett vezető politikusait sem. A Postabank ügyel kapcsolatosan részletesen megírja, hogyan kívánta a Hont kormány a pénzintézeti központ beolvasztásával megmenteni a Postabankot, és hogyan asszisztált ehhez az auditor, a Várhegyi által is jó nevűnek ítélt Deloitte-Touche. Azzal azonban adós marad, hogy kik voltak az ebben szerepet játszó politikusok, szocialista és liberális oldalról, illetve ki vezette ekkortájt a Deloitte-ot. A későbbi fideszes fejezeteknél minden részletre kiterjedően feltárja a neveket. Arra sem reflektál, hogy hogyan lehetséges, hogy az általa a könyv során végig a prudens banki működés és az államtól való függetlenség garanciájának beállított külföldi tulajdon hogyan nem jelentett tényleges biztosítékot egy olyan jól ismert multi esetén, mint a Deloitte. Várhegyi teljesen kihagyja az elemzésből azt a meglehetősen kínos esetet, amikor a 94 utáni szocialista-liberális koalíció a társadalombiztosítási és nyugdíj önkormányzatoknak nyújtott súlyos állami összegeket azzal az indirekt céllal, hogy azok azzal stafírozzák ki a bajban lévő postabankot. Mi más lenne ez, mint a bankrendszer és az állam problematikus összefonódása? Várhegyi láthatólag ismeri a történetet, mert a könyv vége felé említést tesz róla, ám az időrendben megfelelő fejezetnél nem bocsátkozik elemzésbe. Ha megtette volna, világosan látszana, hogy a politika és a bankrendszer összefonódása már a 2010 előtti kormányok esetében is felette volt a kritikus szintnek. Ki volt ekkor a pénzügyminiszter például, aki ezt jóváhagyta? Végigviszi viszont azt, hogy a rendszerváltás utáni kormányok hogyan hágták át a jegybanki függetlenség elvét. Mondta József egy pártpolitikusra, Bot Péter Ákosra cserélte Surányi Györgyöt a mandátuma lejárta előtt. Horn Gyula viszont Bot Pétert küldte el, ismét csak a mandátuma kitöltése előtt, hogy ismét Surányira cserélje. Orbán aztán Surányit meneszti ideje korán, járra írva cserélve őt. Gyurcsány pedig cselesen kibővíti a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsát, hogy azok leszavazzák a helyi hagyott járait. Ehhez képest Simort, bár támadja Orbánt, de ő legalább kitöltheti a mandátumát. Nem túl erős alapot szolgáltatnak mindezek a 2010 utáni fejleményekre nézve. Ezután jön az első Orbán kormány elemzése. Várhegyid két dolgot tart említésre méltónak, hogy a Fidesz rögtön a 98-as választások után kidobta a politikát keresztbe kasó finanszírozó, de közben bankját tönkretevő princet, amit Horn korábban nem volt hajlandó megtenni. Ez önmagában pozitív lépés. Az már kevésbé, hogy ezek után a Postabankot a Reorg RT-n keresztül a kormány beolvasztotta a Magyar Postába, amivel teljesen elszámoltathatatlanná vált az időközben elszenvedett potenciális vagyonvesztés.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A második pedig az, hogy a 98 és 2002 közötti első Orbán kormány teljesen kivonta az érdemi bankszerű működés alól a Magyar Fejlesztési Bankot, amit ezzel Várhegyi szerint gyakorlatilag a kormány házikasszájává tett, nem utolsó sorban a közbeszerzéseket nyertes Stráda építő cégek felépítésére és folyamatos életben tartására, de számtalan más célra is. Ezután következnének a Medgyessy és Gyurcsány kormányok, de nem következnek. Egy írás esetében sokszor nem az a leggyengébb pont, ami benne van, hanem az, ami nincs benne. Így van ez a Bankrendszer elfoglalása című könyv esetében is, ugyanis teljes egészében hiányzik belőle a Medgyessy és a Gyurcsány korszak. A szerző egyetlen nagy ugrással 2002 után 2010-ben találja magát, mint hogyha nem történt volna a kötet eredeti célkitűzése a rendszerváltás utáni bank, politika, összefonódások szempontjából fontos esemény ebben a két parlamenti ciklusban. Pedig dehogy nem történt. Ekkor történt például az elemzés szempontjából kardinális jelentőségű KNH botrány, az addigi legnagyobb banki és egyben politikai krízis, egyben a politika és a bankrendszer összefonódásának alapesete. Az érintettek vezető szocialista és liberális politikusok és kiáró emberek. A korrupció platformja egy külföldi tulajdonú nagybank, amely ismét csak szembe megy Várhegyi tézisével, amely szerint a külföldi tulajdon a megbízhatóság és a tisztaság biztosítéka lenne. A másik nagy történet pedig a devizahitelezés szabadon engedése volt a magyar bankrendszerben. Márpedig ez nem egy egyszerű hiba volt, hanem, ahogy ezt többen dokumentálták, többek között a Várhegyi könyvében tanácsadóként résztvevő Király Júlia volt jegybanki alelnök is a Tornádó oldal szeret című kitűnő könyvében, kifejezetten tudatos stratégia volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől, aki több évnyi masszív költségvetési hiány után immáron masszív megszorításokra kényszerült. Nem fog fájni, mondta, és arra gondolt, hogy a devizahitelezés kiengedése majd ellensúlyozza a költségvetési megszorítások okozta lakossági veszteségeket. A jegybank hiába figyelmeztette folyamatosan a miniszterelnököt, először a színfalak mögött, majd nyíltan is, ő ragaszkodott a devizahitelezés liberalizálásához, mivel ez számára a politikai túlélés garanciája volt. A bankrendszer stabilitásának alárendelése politikai célból. Ezeket a nem elhanyagolható eseményeket Várhegyi Éva nem tartotta említésre méltónak a könyvében. Ezek után következnek a 2010 utáni Orbán kormányok. 2004-ben a Postabank végső eladása után a külföldi tulajdon aránya 69% volt Magyarországon a bankrendszerben. Ez globális összehasonlításban akkor is brutálisan magas volt, ha Csehországban a 95, Szlovákiában pedig egyenesen a 97%-ot ért el, míg Lengyelországban a magyarhoz hasonló 71% volt ez az arány, Romániában pedig 59%. Az olvasóban felmerül a kérdés, nem volt önmagában véve a későbbi konkrétumoktól eltekintve, mégis tényleg értelmes cél a hazai tulajdoni hányad 50% felé emelése ebben a szektorban, ahogy azt Matolcsy György meghirdette. Várhegyi először a kisbankok felemelését tárgyalja. Ilyen volt a Széchenyi Bank, ezt a bankot a 80-as években még az MSZNP és a Fekete János által uralt MNB-ben dolgozó Boros Imre és Töröcskei István hozzák létre 2010-ben egy Kajmán-szigeteken bejegyzett vállalat bázisán. Az állam 2013-ban 49%-os részesedést vállalva, azaz kontrollt nem szerezve besegít, de a bank csalások következtében 2014-ben összeomlik. A Széchenyi Bank kölcsönt folyósít egy ügyfelének, aki azt továbbadja Töröcskeinek, aki ebből tőkét emel saját bankjában. A Simicska pártfogoltjaként ismert Töröcskeire és a bankvezetőire hosszú fegyházbüntetést kér az ügyészség. Ezután következik a Növekedési Hitelbank, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerei Tamásnak 2014 óta az érdekeltségében lévő Növekedési Hitelbank, amely MNB alapítványi támogatásokat és MNB hitelt kap, de később, 2019-ben összeomlik. A bankfelügyeleti vizsgálat és a zárlat elől közvetlenül 12,5 milliárd forintot utalnak át fontos ügyfelek a Granit Bankba. A harmadik maga a Granit Bank, a halála előtt Demján Sándor érdekeltségébe tartozó Granit Bank, amely szintén 49%-os tulajdonrészig terjedő állami támogatást kap. Később a Matolcsy féle minisztériumot és az OTP-t megjárt Hegedűs Éva vezeti, majd a bank Orbán Viktor vejénél Tiborcz Istvánnál köt ki. Ezek a bankok mind igen gyors felfutást éltek meg, ám csupán a jól vezetett Granit Bank élte túl. Matolcsy. Várhegyi masszív elfogultságának bizonyítéka Matolcsy megítélése. Kifejezetten visszás, hogy amikor liberális gazdaságpolitikusok Várhegyi által jónak ítélt döntéseket hoznak, az szakmai rátermettségük bizonyítéka, ám amikor Matolcsy György ér el Várhegyi által sem vitatott sikereket, akkor annak oka a kedvező nemzetközi környezet. Ami már egyenesen komikus az, amikor Várhegyi szerint Matolcsy és a Széchenyi terv azért lehetett sikeres 2002-ben, mert 95-ben ennek megalapozott a bokros csomag. Várhegyi a Matolcsy által vallott unortodox gazdaságpolitika pillérei közé sorolja a quantitative easinget, a pénzmennyiség lazítását. Elmondja róla, hogy azt az Európai Központi Bank is csinálja, majd azt állítja, hogy az, idézem, komoly fennakadásokat idézett elő a gazdaságok működésében, idézőjel bezárva, anélkül, hogy akár csak egyetlen ide vonatkozó tanulmányt is idézne. Valójában ismert, hogy Mário Draghi, LKB elnök pontosan azért vállalta be a mennyiségi könnyítést, deklarálva, hogy whatever it takes, mert tisztában volt vele, hogy enélkül az eurózóna stabilizálása lehetetlen lett volna. Várhegyi egyszerre kritizálja Matolcsy növekedési hitelprogramját is, mondja el, hogy az eredetileg az általa kedvelt és dicsért Surányi György ötlete volt. Abban teljesen igaza van, hogy a kamatkockázatot itt a jegybank vállalja fel, és ez a 2022-es energiaválsággal az egekbe nőtt, ez azonban valójában nem a növekedési hitelprogram kritikája, hanem Magyarország energiapolitikai kitettségéből adódott. Jogosnak tűnik Várhegyi kritikája az MNB másik, kevésbé exponált programjával kapcsolatosan, amely a növekedési kötvényprogram elnevezést viseli. Igaz, hogy vállalati kötvényeket az Európai Központi Bank is vásárol, amely szintén a korábbi mainstreamhez képest unortodox gazdaságpolitika eleme, ezt azonban nem elsődleges kibocsátásoknál, hanem csak a már bizonyított másodlagos piacon teszi, és sokkal magasabb kockázati besorolású papíroknál. A magyar változat ezen gyengeségeire Várhegyi nagyon helyesen mutat rá. A program végül 1550 milliárd forintra hízott, 30 évre kitolt futamidővel, a visszanem fizetés valószínűsége pedig minimum 1/6. Ez Várhegyi számításai szerint 100 milliárdos nagyságrendű potenciális veszteség a jegybanknak, igaz, ezt nem állítja szembe a megtámogatott cégek által generált adóbevételekkel. Elsősorban azért nem teszi ezt, mert meggyőződése, hogy a programok alapvetően egy kormányközeli gazdasági holdudvar támogattak. Várhegyi nyilvános adatokból végrehajtott számításai szerint a kötvénykibocsátás több mint fele, mintegy 800 milliárd forint érkezett kormányközeli cégekhez. Gyakorlatilag ez a kötvényprogram tette Magyarország első számú informatikai vállalkozásává a 4IG-t, de ott van a támogatottak között Mészáros Lőrinc Opusza, Garancsi István Marketépítő ZRT-je, Tiborcz István Apeninje, Szí László Duna aszfaltja, Rogán Antal B plusz ennye, illetve a Csányi Hernádi érdekköltől a MOL, az OTP és a PIK Szeged. Magyar Fejlesztési Bank. Ahogy 1998 és 2002 között, úgy 2010 után is használta a kormányzata Magyar Fejlesztési Bankot. 2010 és 2021 között az MFB hitelállománya 787 milliárdról 1208 milliárdra emelkedik. Támogatottak között van a már említett kormányközeli üzletkör jó része. Érdemes kiemelni, hogy MFB hitelből vásárolta meg a már említett 4IG, a Vodafont 2023 elején. Az MFB élére a kormány először Simicska Lajoshoz közeli személyeket nevezett ki, majd Simicska bukása után őket lecserélték. Ismét érdemes megjegyezni, hogy bár Várhegyi megemlíti, hogy az állami pénzintézeteket, így az MFB-t is a korábbi kormányzatok is használták megkérdőjelezhető célokra, ennek ismét csak nem megy olyan részletességgel utána, mint az Orbán kormány holdudvarába tartozó cégek esetén. Exim Bank. 2010 és 2021 között az Exim Bank hitelállománya 141 milliárdról majdnem 10-szeresére 1370 milliárd forintra emelkedett. A támogatottak között ismét 50% felett van, Várhegyi szerint a kormány közeli cégek aránya a szokásos lista. De megtalálható itt a volt cseh miniszterelnök, Andrej Babiš is, ugyanúgy, mint a párizsi udvart megvásárló jordán üzletemberek. Az eredetileg export és import támogatására létrejött bank hazai befektetéseket is támogatott, így például Andy Vajnát a TV2 vagy Garancsi Istvánt a Kopaszigált felvásárlásában. Sőt, amikor 2022-23-ban az egekbe emelkedtek a kamatok, piaci alapú bankhitelezés állami kiváltására létrehozott Baross Gábor újraiparosítási programot és Baross Gábor tőkeprogramot is az Exim Bank kezeli. 2023-ban az Exim és az MFB együtt már a GDP 4%-ának megfelelő, mintegy 3000 milliárd forintnyi állami forrás kínál a vállalkozásoknak. Magyar Bankholding. Várhegyi szerint 2010-ben még nem volt terv az OTP riválisának a megteremtése, amire szerint azóta, hogy ekkor még Orbán Viktor nyilvánosan a takarékbankok képviselőjének, Demján Sándornak a piaci részesedésük megduplázását, meg triplázását ígérgette nyilvánosan, és ennek elősegítésére 100 milliárd forintos állami tőkejuttatást is adott. Várhegyi szerint a későbbi MBH stratégia mögött Spéder Zoltánál, akinek hosszú szövegrészt szentel, megrajzolva annak életpályáját és személyiségrajzát. A Reichszak kollégiumból a pénzügykutató RT-n át az OTP alelnökségéig jutó Spéder később a bank szerinte túl gyors külföldi akvizíciói kapcsán összerúgja a port Csányi Sándor elnökkel, és annak riválisává válik. Kilépve saját vállalatbirodalmat épít, amelyhez az Indexet is felvásárló saját médiaholding is tartozik, illetve egy Schmidt Mária történesszel, illetve fiával, Ungár Péter politikussal közös ingatlan holding is. Spéder viszont egy ponton túl önállóvá válik, és túl erős szálak kötik Simicska Lajoshoz. A takarékszövetkezetek érdekképviseletét ellátó Demján Sándor, illetve az akkora bankszövetséget vezető Patai Mihály Orbán Viktornak intézett nyílt levelei nyomán Spéder kiesik a Pixisből. 2016 nyarán az MNB pénzügyi felügyelete és az ügyészség is vizsgálatot rendelt el, a kormánypárti sajtó lejárató kampányt indított ellene. Spédernek pedig nem csak a takarékszövetkezeti folyamatból kellett távoznia, de ingatlan és média érdekeltségeit is el kellett adnia. Takarékszövetkezeti sztori aztán újabb banki szereplőkkel bővült, a Magyar Kereskedelmi Bankot először a magyar állam feltőkésítette, majd megvásárolta a Bayerische Landesbanktól. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá került, amely 2 év átmeneti időszak után privatizálta egy olyan konzorciumnak, amelynek tagja volt Mészáros Lőrinc Metis magántőke alapja, illetve a Matolcsi unokatestvér Szemerei Tamás, valamint Matolcsi egykori jegybanki alelnöke Balog Ádám fémjelezte Luxemburgban bejegyzett Blue Robin SKA. A Budapest Bankot pedig a GE Capitaltől vásárolta meg a magyar állam. Várhegyi szerint mindkét bank vételára magas volt azok tényleges értékéhez képest. Itt ismét csak nem reflektál arra, hogyan viszonyul az, hogy a GE Capital globális pénzügyi holding nem volt képes megfelelően kezelni a saját globális pénzügyi kockázatait, és ezért eladni kényszerült többek között a Budapest Bankot is, ahhoz, hogy Várhegyi a külföldi anyabankok magyarországi tulajdonlását visszatérően a magyar bankrendszer megbízhatóságának garanciájaként látja. 2020. decemberében pedig részvénycserével létrejött a Magyar Bank Holding Zrt., amely fúzió célja közkeletű találgatások szerint egy az OTP-vel versenyre kelni képes méretű nagy bank létrehozása, és egyben Csányi Sándor befolyásának letörése. Összehasonlításképpen 2022-ben az MBH saját tőkéje 809 milliárd volt, az OTP magyarországi bankjai 2000 milliárd. Az MBH mérleg főösszege 10.600 milliárd, az OTP 15.700 milliárd. Az MBH 177 milliárd adózott nyerességet ért el, az OTP 250 milliárdot. Az MBH betétállománya az OTP-nek 2/3 volt csupán, ám a hitelállományuk már közel hasonló. Az MBH már az induláskor piacvezető volt a vállalati hitelezésben, valamint az agrár- és élelmiszeripar hitelezésében. Az új bank tulajdonosi háttere homályos, tényleges tulajdonos eltitkolására alkalmas magántőke alapok részvétele miatt. Mik azok a magántőke alapok, és hogyan lehet velük eltitkolni a tényleges tulajdonost, erről a Pogi Podcast 127. adása szól. Ám Várhegyi a tényfeltáró sajtó kutatásai alapján úgy véli, hogy 40% felett van benne Mészáros Lőrinc érdekköreinek részesedése, és meghatározó szereplő, ezen kívül Matolcsi György fiának, Ádámnak barátja és üzlettársa Száraz István. A Magyar Bank Holding később magába olvasztotta az ukrajna-orosz invázióját követő EU-s szankciók miatt ellehetetlenült Sberbank magyarországi lánybankját is. A bankrendszer többi része. A Gránit Bankot Demján halála után először a vezérigazgató Hegedűs Éva vásárolta meg, tőle pedig Tiborcz István. 2022-re sikerült meghaladni Matolcsi György kitűzött célját, a hazai tulajdon 50% felül emeléséről a magyar bankrendszerben, az ennél jelentősen magasabbra 63%-ra emelkedett. A teljes bankrendszerben eszközarányosan Várhegyi szerint körülbelül 1/4 a NER közeli bankok aránya, 1/4 maga az OTP, 1/3 pedig a külföldi tulajdonú bankoké. Várhegyi felhívja a figyelmet arra, hogy utóbbiak egyébként a bankadó és más kormányzati intézkedések ellenére is csak nehezen tudnának kivonulni az országból, ha ilyen terveik lennének. Ehhez előbb titokban megfelelő vevőt kellene találniuk, ellenkező esetben a betétesek és a hitelfelvevők egyaránt otthagynák az érintett bankot, ami összeomláshoz vezetne. A NER szektor és a külföldi bankok elválasztása egyébként némileg puhul akkor, amikor maga Várhegyi is számtalan példát hoz arra, hogy a külföldi tulajdonú bankok is részt vesznek a kormány közeli gazdasági holdudvar finanszírozásában. Bár a bankrendszer szereplői folyamatosan panaszkodnak a kormányzati intézkedések miatt, Várhegyi számításai szerint a profitabilitásuk 2016 óta folyamatosan a 10-14%-os sávban van. Ennek részben a valódi verseny hiánya az oka, és maga a szerző is biztos abban, hogy a Kelet-Európában kiterjedt hálózatokkal rendelkező bankok nyereségességeit magasabb, mint odahaza. A magyar bankszektor magas jövedelmezőségét jól mutatja, hogy miközben a kormányzat 2022-ben a 61 milliárdos bankadón kívül további 212 milliárd rendkívüli adót vont el a szektortól, az új adók megfizetése után is 500 milliárd forintos eredményt ért el. Ám még ezek az adatok sem gondolkodhatják el Várhegyit a tekintetben, hogy esetleg tényleg indokolt lehet a szektorra kivetett fokozott adóztatás. Összegzés. Várhegyi könyve nagyon izgalmas, nagyon tanulságos olvasmány, nagyban segít reális képet kapni a mai Magyarországról. Jobb lett volna ugyan, ha tényleg a rendszerváltás utáni teljes korszakra koncentrál, és nem csupán a 2010 utáni Fidesz korszakra. Akkor sokkal inkább egy folytatólagos történet rajzolódott volna ki számára, nem pedig egy éles dihotómia, ahogy azt Várhegyi a magyar Bálintféle maffia állam koncepcióba beleszorítani igyekszik. Így sokkal inkább a Sebők Miklós által feltérképezett közgazdász hálózatok működésébe ágyazódik a könyv üzenete. Mindazonáltal a szerző minden liberális elfogultsága ellenére, mert igyekeztünk rávilágítani, értő és avatott szakértője a bankrendszernek, mondandójára érdemes odafigyelni.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.